Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi együttlétünk kezdetén, helyünket elfoglalva, a 66. Zsoltár első, második, valamint negyedik verseit énekeljük. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, figyeljünk Isten igéjére, ahogyan a Zsoltárok könyvében megírva találjuk a 119. Zsoltárban, a 97. verstől egészen a 105. versig. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet. Döntéseidtől nem térek el, mert te tanítottál azokra, milyen édesek innyemnek ígéreteid. édesebbek, mint a számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, mi más lehetne első szavunk és gondolatunk, mint azt, hogy téged dicsőítünk mindazért, amit megcselekedtél. Ebben az ünnepi órában és ezekben az ünnepi napokban még jobban látjuk, milyen hatalmas Isten vagy. Látjuk azt a féltő szeretetet, amivel nem csak minket egyen-egyenként, hanem a te egyházadat is megújítottad és megtartottad. Te vagy az, aki minden mögött állsz. Te vagy az, akinek a munkája, akinek a terve, eredménye az, hogy itt lehetünk. Urunk, köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, hogy ismerhetjük a te igédet. Köszönjük neked, hogy volt reformáció, és ma is szól a te igéd, szól a te üzeneted ezen a földön. És különösen is hálásak vagyunk, hogy mi ismerhetünk téged. Tudhatjuk, ki vagy, és követhetünk téged akkor is, ha sokszor megbotlunk, akkor is, ha sokszor megfeledkezünk arról, hogy merre kellene mennünk. Olyan jó, hogy nem magunk ünneplünk, olyan jó, hogy nem magunk emlékezünk, hanem csodálatos tetteidet dicsérhetjük. Téged dicsérünk, téged dicsőítünk, neked adunk hálát a saját életünkért is, a hitünkért, a kegyelemért és a bűnbocsánatért. Urunk, így jöttünk ma hozzád, hogy ne csak magunk emlékezzünk, hanem mindazokkal együtt, akik a te néped, akik szívesen hallják a te igédet, és akik nem csak hallani akarják, hanem megcselekedni is azt. Hívunk és várunk, atyánk, hogy szent lelked által légy közöttünk, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Helyünket elfoglalva, most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
A reformáció ajándéka. Elzárva tartották hatalmukat féltő papok, mit a reformáció felszabadított. Közkincsé lett a Biblia, igéjében jött közel hozzánk az Isten fia. A dogmává deformált rettegő hit helyett az élő Isten szív közelbe érkezett, s hangosan hirdették a reformátorok, csak hitből és kegyelemből lehetünk szabadok. A Biblia legyen napi kenyerünk, formálja élővé ingatag hitünk. Fogadjuk szívünkbe az értünk szenvedőt, megragadva a kegyelmi időt. Zúg a szél, fúj a szél, ahová akar. Isten lelke ma is ébreszteni akar, mint ahogy tette a reformáció idejében, hogy megújítson az ő kegyelmében.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. A felolvasott ige szakaszban van megírva a 119. Zsoltár 105. versében így. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Keresztjén testvéreim! Néhány nappal ezelőtt gyülekezetünk több tagjával egy előadáson vettünk részt a Platán könyvtárban, ahová a Biblia társulatnak a főtitkára jött el előadást tartani, dr. Pecsuk Otto. Ismerjük korábbról is, mert szolgált már Csillaghegyen, és találkoztunk vele. Szerettük volna meghallgatni azt az előadást, ami elsősorban nem nekünk, hanem azok, mindazoknak szólt, akik érdeklődnek a reformáció történetéről, és egyáltalán a miben létéről. Ebben az előadásban hangzott el az, ami azóta is foglalkoztat, és ami miatt ezt az igét választottam, így hangzott. Mindig úgy gondolunk erre, hogy a reformáció egy egyszeri esemény volt. 1517, október 31, Wittenberg, Vártemplom, 95 tétel, ez volt a reformáció. Pedig nem csak úgy igaz, hogy ez egy folyamat, hogy ezzel elkezdődött valami, talán nem is pont az, amire Luther eredetileg számított, hanem valami más, és nem is csak tőle függött, hanem azoktól is, akik reakcióba léptek erre, akik megtámadták ezeket a felismeréseket, és nem fogadták el. Nem csak arról van szó, hogy elindult egy történelmi folyamat, hanem arról is, hogy a reformáció nem ért véget, hiszen a reformáció folytatódik. Az, ami ott felismerésre jutott, az nem fejeződhet be. Az mind a mai napig igaz. Itt egy kicsit megijedtem, hogy az előadó úgy fogja folytatni, hogy idézi, nem idézte, de én fogom, az egyházat mindig reformálni kell. Ez valóban igaz, bár ez azt jelenti, ez a kijelentés, hogy mindig újra és újra azt kell tenni, amit a reformátorok tették. Meg kell nézni, hogy a mi egyházi életünk, az egyháznak a tanítása, ahogyan mi megéljük a hitünket, az olyan-e, amely a Biblia szerint helyes. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy úgy élünk-e, úgy vagyunk-e Istennek a gyermekei, Jézus Krisztusnak a követői a mai napokban és minden időben, ami megfelel az Isten akaratának és tervének. Mert ez volt a reformáció, végső soron Luther sem tett mást, mint ahogy olvasta a Bibliát, és látta az akkori állapotokat, arra a következtetésre jutott, hogy az úgy nem jó. Nem egyszerűen azért, mert neki nem tetszett, vagy mert a korban más volt a vélemény, vagy más volt a trendi, vagy a PC, vagy akármi, hanem azért, mert a Bibliában azt olvasta, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Olyat meg végképp nem olvasott, hogy ezt megtehetné bárki helyette, sőt, mondjuk ezért még pénzt is kérjen, hogy építsen egy gyönyörű bazilikát, ami gyönyörű, csak nem biztos, hogy szerencsés dolog a üdvösséget áruba bocsátani. Szóval, hála Istennek, nem így folytatódott az előadás, mert sokan úgy gondolják, hogy a reformáció folytonossága azt jelenteni, hogy modernizálni kell, korszerűsíteni kell a tanítást. Korszerűsítésre szükség van. Ugye, hogyha körülnézünk ebben a gyönyörű templomban, hát itt se gyertyák és lámpások világítanak, hanem erős elektromos világítás van, amely alkalmassá tesz arra bennünket, hogy lássuk az énekeskönyvet és a Bibliát. Mindenben igyekszünk a fűtést is megoldani, régen ez sem volt divat. A külsőségek nem baj, ha ugyanolyanok, mint amilyeneket máshol megszoktunk. Itt a tanításra, a hitünkre, a hitvallásunkra vonatkozik mindez. Aminek a reformációja, ez a folytonos felismerés, és ez a folytonos vizsgálat. Vagyis nem szükséges korszerűvé tenni a tanítást. Nagy kísértése az utóbbi évszázadban az egyházaknak, hogy legyen korszerű. Feleljen meg a kor elvárásainak a tanítás. Szóval, hogy senkinek ne tűnjön fel, legyen olyan, amilyen úgy belesimul abba a világba, amiben élünk. Kövesse a divatot, úgy legyen a célok, úgy legyenek megfogalmazva, hogy azokért hát, ha valami elismerést is kapunk a körülöttünk levőkért. Hát, ha úgy kell, akkor legyünk harcosai a feminizmusnak, ha úgy kell, akkor az egyenlőségnek a hivatásos küzdői, ha úgy kell, akkor tegyük azt, amit mindenki tesz, és ami ma modernnek és korszerűnek látszik sokak számára. Ez azonban az egyház számára egy tévút. Lehet ilyen társaságokat alapítani, lehet üzemeltetni, lehet rá megfelelő helyről, helyekről forrást is talán találni, lesz, aki támogatni fogja ezeket, mint aki most is támogatja az ilyen mozgalmakat, de nekünk nem ez a dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy az Isten igéjére figyeljünk. Arra, amit ő kijelentett, arra, amit számunkra jelent, amit nekünk tenni kell. Egy bizonyságtétel ez a mondat, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Bizonyságtétel, mert aki ezt elmondja, az elmondja azt, hogy számára útmutató az Isten igéje. Hogy egyszerűen nem tud tájékozódni anélkül ebben a világban, hogy ne az Isten igéjére figyeljen. Mécses a te igéd, ösvényem világossága. A mécses, hát most tele vannak a temetők mécsesekkel, nem tudom, hogy régen mennyi fényt adtak a mécsesek, nem néztem meg, valószínűleg olyan nagyon sokat nem. Valaki ezt az egész történetet, ezt a helyzetet egy mobiltelefonnak a LED lámpájához hasonlította, amit talán jobban el tudunk képzelni. Ugye sok okostelefonnak a hátulján, a vakun van egy ilyen LED lámpa, amivel világítani is lehet szükség szerint. Biztos többen kipróbálták már, vagy elővették, mert szükség volt rá. Hát az nagyon jó kis lámpa, de nem olyan sok mindent lehet látni. Ha tehát mondjuk azzal szeretnénk autót vezetni, lehet, hogy nem fog menni. De arra jó, hogyha ismeretlen helyen vagyunk, hogyha gödrök vannak, hogyha veszélyes helyen vagyunk, magunk elé, pont magunk elé oda világítsunk, mert az segít, hogy ne essünk el, vagy ne merüljön meg a cipőnk. A mécses is valami ilyesmi, csak ott előttünk, semmi több. Nem messzire mutat, hanem ott előttünk. Számomra ez azt jelenti, azt üzeni, hogy amikor a lábunk előtt mécses, akkor minden lépésre ott van az útmutatás Istentől. Ott van az egész életünkre nézve, nem csak egy globális és általános nézőpont, hanem a gyakorlati részekre is ott van Istennek az útmutatása. Nem biztos, hogy azt mondja, hogy jobbra vagy balra lépjek minden esetben, de azt mondja, hogy mit jelent, ha jobbra vagy balra megyek, hogyan értékeli azt, ha így vagy úgy döntök, ha így vagy úgy teszek. Isten igéje ott van előttünk. Segít a tájékozódásban, nem csak az általános világnézetben abban is, hanem az apróságokban is, a mindennapokban is, útmutató az ember számára. Amikor itt azt olvasuk, hogy mécses a te igéd, akkor valójában azt is mondhatnánk, kicsit csúsztatok elnézést, hogy mécses a te törvényed, mécses a te tanításod. Mert hogy az egész 119. Zsoltár valójában az Isten tanításáról szól, amit hol ugye törvénynek, hol tanításnak, útmutatásnak, igének mond, de végső soron mégis van benne egy ilyen egység, Isten kijelentése. Mégpedig az akkori ember úgy gondolkodik, a zsidó ember úgy gondolkodik akkor, mint egy nagy rendszer, amely az egész életét meghatározza. Elolvassuk az Ószövetséget, azt látjuk, hogy abban vannak mindenfélék, személyes útmutatások, vannak olyanok, amelyek a társadalmi érintkezésre vonatkoznak, a házasságra vonatkoznak, arcokra, a dolgokra vonatkoznak, ahogyan az embernek élnie kell. Ez a törvény nem egyszerűen csak egy törvény, hanem egy olyan rendszer, amely meghatározza azt, hogy hogyan kell élni, hogyan kell halni, hogyan kell cselekedni, hogyan kell harcolni, hogyan kell Isten mellett kiállni, hogyan kell a kultuszt végezni, minden lépését az embernek meghatározza. Amikor azt mondja, hogy az igéd mécses, akkor azt mondja, hogy Uram, mindenben úgy akarok élni, ahogyan Te azt jónak látod. Úgy akarok élni, úgy akarok imádkozni, úgy akarok cselekedni, úgy akarok szeretni, úgy akarok megbocsátani, ahogyan Te azt jónak látod. Hogy az én életemben ez a rendszer, az útmutató, nem az, amit mások mondanak, hanem amit te fontosnak tartasz. Tudjuk, hogy ez aztán később odáig vezet Jézus korába, hogy már a rendszer lesz az üzenet helyett, hogy már a szavakon lovagolnak, hogy már egészen túlhajtott lesz ez a gondolat, de itt még fogadjuk el ennek, igéd az, ami mécses, ő azután akar menni, ami az Isten kijelentése. Úgy akar élni, úgy akar gondolkodni, úgy akar az életében döntéseket hozni, kitartani, hűségesnek lenni, szólni vagy hallgatni, ahogyan az az Isten jónak látja. Ez az a helyzet, amiben ott van ez az ember, ott van ez az egész gondolat, hogy Istennek a törvénye jó, hogy Istennek a rendelkezései helyesek, és hogy ebben gyönyörködik. Ez az, ami neki erőt ad. Az, hogy Isten vezetheti őt az életében. Kicsit, hogyha elgondoljuk magát a képet, ahogyan valaki megy egy sötét helyen, hogy mi az a sötét, ez is egy picit nehézkes, összemosódtak a dolgok. Most, amikor elindultunk, még egyik pillanatban egész világos volt, aztán hirtelen besötétedett, nyilván ahogy a felhők is érkeztek, de ma, hogyha végig megyünk a fővárosnak az utcáin, hát a legtöbb esetben éjszaka is világosat találunk. Fények mindenütt, világítás, egyesek fényszennyezésről beszélnek, kicsit nehéz elképzelni, hogy vannak sötét helyek is. De nem tudom, hogy itt mikor volt utoljára áramszünet. Az én gyerekkoromban ez nem volt egy olyan nagyon ritka dolog. Nem tudom, hogy mi változott meg azóta, hogy kevesebb lett az áramszünet, lehet, hogy máshová költöztem. Szóval egy-egy ilyen vihar jellegzetesen azzal járt, hogy egyszer csak éjszaka elment az áram. Mindig volt valami gyertya előkészítve, néha éppen fel voltak töltve, tehát voltak elemek is a lámpába, az nem mindig, de gyertya mindig volt előkészítve, és hát hogyha még kellett, ha már nem aludtunk, akkor meggyújtottunk néhány gyertyát, víz még ettől volt, és azzal világítottunk. Mennyire más világ az hirtelen, mennyire más helyzet az, amikor a villanyáram elmegy, amikor kénytelenek vagyunk oda nyúlni ezekhez. Másképp látunk, lassabban mozgunk, akkor, hogyha ki kellett menni az udvarra, akkor az nagyon bonyolult volt ahhoz képest, mint hogyha felkattintottuk volna a lámpát. Abban az időben, amikor ezt leírták, nem volt közvilágítás. Abban az időben nem volt villamos áram. Amikor sötét volt, sötét volt. Amikor éjszaka volt, akkor éjszaka volt. Bár bizonyára a hold világított, hogyha nem voltak felhők, volt valamiféle tájékozódás. De akkor, amikor sötét helyen kell menni, akkor, amikor nincs lehetőség arra, hogy messzire lássunk, akkor milyen fontos, hogy legyen valami, amivel azt a területet, ami előttünk van, azt megvilágítsa. Ez a mécses az, amiről beszél, ezt látja maga előtt, amely megy előtte, amely után jó menni, amely biztonságot ad, amely segít abban, hogy ne tévedjen el. Ilyen az Isten igéje. Előttünk megy, mutatja az árkokat, mutatja azokat a helyzeteket is, amiket tennünk kell, és azokat is, amiket nem, és egyszerre felhívja a figyelmet, hogy ha nem vesszük komolyan azt, amit látunk, amit láttat, akkor könnyen balesetet szenvedhetünk. És bizony van, amikor nem vesszük komolyan, van, amikor nem vesszük komolyan, amikor nem lesz mindez fontos számunkra, és csodálkozunk, hogy balesetet szenvedhetünk, hogy nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogy szeretnénk. Isten igéje segít a tájékozódásban. Sokan úgy gondolják, kedves testvérek, hogy az ember az sokkal okosabb, mint régen. Úgy gondolják, hogy valamikor az ember buta volt, de most valami csuda folytán megokosodott. Most már mindent sokkal jobban tudunk, mint régen. Most már sokkal bölcsebbek vagyunk. Most már nem kötnek meg bennünket azok a régi rendelkezések. Biztos sokkal boldogabbak is lettünk. Most, hogy már nem kell összeházasodni ahhoz, hogy összeköltözzünk, most biztos, hogy kipróbáltuk, hogy milyen az együttélés, most boldog házasságok tömege vesz bennünket körül. Most már, hogy bárki bármit tehet, az embernek az élete az most már kiegyensúlyozott és békés, mert semmi külső dolog nem kötöz meg bennünket. Most már nem élnek vissza egyesek a hatalommal, most már nem élnek vissza a pozíciójukkal, hogy másokat megsebezzenek, megbántsanak. Vajon tényleg így van? Okosabbak lettünk? Azért, mert írni, olvasni tanult meg a társadalom többsége, és mert a technikai fejlődés előbbre jutott, okosabbak vagyunk? Jobban tudunk tájékozódni a világban? Vagy pont nem az történik-e meg fordítva, hogy annyi minden van, annyi útmutatás van, hogy azt se tudjuk, hogy merre menjünk? Mi a jó? Mi a helyes? Mit vegyünk el abból, ami körülvesz bennünket? Vajon hová tartsunk, amikor akik kicsit már nem annyira fiatalok, de még fiatalok, azok emlékeznek arra, hogy amikor volt a rendszerváltás, az sem most volt 27 évvel ezelőtt, szóval amikor az volt, akkor hirtelen minden rázódult az országra és erre a társadalomra. Igaz, hogy előtte nekünk is nagyon csendbe kellett lenni, megtanították nekünk, hogy a templomba kell hinni, azon kívül csak a kommunista propagandát szabad mondani, és csak az lehetett mindenütt, az jött a tévéből, jött a újságokból, jött a munkahelyről, mindenhonnan, de hinni a templomban kellett, ezt jól megtanultuk. Talán túlságosan is jól megtanultuk ezt, kedves testvérek, de most ez egy másik téma. Szóval utána hirtelen a nagy szabadságban megjelentek azok a dolgok, amelyek megdöbbentettek bennünket. Hirtelen mindenféle vallási irányzatok jelentek meg, hirtelen misztikus dolgok, boszorkányok lepték el az országot valóban, és mindenféle olyan ügyek, olyan elképzelések, amelyek nem illenek bele a mi világunkba. De az emberek rávetették ezekre magukat, hiszen olyanok vagyunk, akiknek szükségünk van a lelki békességre. Szükségünk van valamiféle lelki táplálékra. És hogyha nem az Úristenben hiszünk, akkor keresünk helyette valami mást. Vagy ideológiát, vagy valami olyan dolgot, amiben kiélhetjük mindezt, vagy azt hiszük, hogy megkaphatjuk, hogy eljuthatunk bárhová is. Ebben a nagy választékban egy lett az evangélium. Ebben a nagy választékban egyszer csak egy polcra kerültünk fel, egy olyan polcra, amit bárki válogathat. És ez a válogatás ez nem is úgy működik egyébként a legtöbb esetben, hogy az emberek jönnek és azt mondják, na most én akkor keresztjén akarok lenni. Ez a válogatás sokszor inkább úgy működik, hogy kellene ebből is valami. Mondjuk jó lenne megkeresztelni a gyereket. Lehet, ki tudja. Vagy egy másik, lehet, hogy templomba kéne házasságot kötni. De csak ennyi, semmi több. Nem kell túlzásba vinni ezt a kérdést. Aztán utána a többi polcról leveszik a többit. Egy nagy válogatás van. Mindenki keres valamit. Akkor, amikor ebben a nagy kínálati piacban itt állunk, néha túlságosan is csendesek vagyunk, azt gondolom. Nem vagyunk elég bátrak és elég határozottak abban, hogy a meggyőződésünkről valóságosan bizonyságot tegyünk. Van útmutató az életben, és ez az útmutató az Isten igéje. És nekünk örülnünk kell, hogy ez az útmutató adatot, és az a miénk lehet. Most is a miénk lehet, és minden időben. Nagyon érdekes dolgokat mond a ige korábban a felolvasott szakaszban. Azt mondja, hogy minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Amikor először elolvastam, úgy gondoltam, ez egy beképzelt ember. Hát egyébként is, hogy a tanítónál okosabb vagyok, ez kicsit furcsán hangzik. Aztán utána, hogy a véneknél itt ugye a tapasztaltak, azok az emberek, akik már sok mindent megtapasztaltak, vagy megálltak a hitben, vagy kitartottak, hogyan lehet valaki náluk okosabb? Azt gondolom, hogy arra figyelmeztet mindez bennünket, hogy nekünk van jó tájékozódási forrásunk, hogy az Isten kijelentése alapján kell tájékozódni. Nem az a kérdés, hogy ki mit mond, kinek mi a véleménye, az a kérdés, hogy Istennek mi a véleménye. Nem az a lényeg, hogy összeegyeztessük a kijelentést bármivel, ami éppen divatos, vagy amit sokan követnek, hanem hogy az életünket egyeztessük össze a kijelentéssel. Ez az a feladat, amire hív bennünket Isten. És mennyivel könnyebb nekünk, mint ahogyan volt egykor ennek a zsoltárosnak. Mennyivel könnyebb, akik többet tudhatunk. Amikor azt mondjuk, hogy mécses a te igéd, mécses a te kijelentésed, akkor mi a tökéletes kijelentést, Jézust is érthetjük alatta. Jézusnak az életét, a tanítását, akiben tökéletesen megjelent a Istennek az akarata, aki példát mutatott arra, hogyan kell követni az Urat. Példát mutatott az engedelmességben. Példát mutatott, hogy nem a maga életét akarta megtartani, hanem a miénkért adta oda az ő életét. Példát mutatott arra, hogy fontosabb az Isten akaratát cselekedni, mint az embereknek tetszeni. Fontosabb az Isten akaratát megélni, mint a maga terveit végigvinni, amit ő maga elé tehetett volna, bár Jézus nem tett maga elé ilyen terveket, nem tudunk róla. Az ő terve az volt, hogy megmutatja az utat az atyához. Az ő terve az volt, hogy mindannyian az Isten gyermekeivé legyünk. Hogyha a reformációban fontos a sola scriptura egyedül a Szentírás elve, és fontos a tota scriptura, a teljes Szentírás, hogy minden részlete legyen, hát ugyanolyan fontos az egyedül Krisztus is. Hogy nekünk van olyan megváltónk, aki tökéletesen kijelentette az Isten akaratát, akiben valósággá lett az Istennek a szeretete. És ez a szeretet, ez a miénk. Ez az, ami megtart bennünket, ez az, ami megerősít. Amikor azt mondom, hogy lábam előtt mécses a te igéd, akkor nem csak ezt a bizonyságtételt látom magam előtt, hanem mindazoknak, a Krisztus követőknek a bizonyságtételét, akik így akartak élni, akik ezt akarták követni, akik kitartottak minden időben emellett. Kitartottak így a reformátorok, kitartottak a hitvalló őseink és elődeink, és kitartottak mindazok, akiktől mi megtudhattuk, meghallhattuk az evangéliumot. Akkor, amikor a reformációról beszélünk, akkor először arról beszélünk, hogy vajon Istennek ez a kijelentése, Istennek ez az igéje formál-e bennünket újra és újra? Formál-e bennünket napról napra? Formál-e bennünket minden vasárnap? Formál-e bennünket minden úrvacsorakor? Átéljük-e újra Istennek a kegyelmes szeretetét? Visszaalakít-e arra a találkozásra, amikor felismertük Istennek a kegyelmét? Milyen jó volt megtapasztalni, milyen jó volt megérteni, hogy hová tartozunk, és milyen jó erre emlékezni, és ebben megújulni. Igen, a mi dolgunk ez, hogy a magunk életében Isten igéjét kövessük, erre figyeljünk, és ez alapján tájékozódjunk, és a mi dolgunk az, hogy ebben a világban az ő gyermekeiként, annak a közösségnek a tagjaként, aki ma is ugyanúgy hisz Jézus Krisztusban, ugyanúgy hisz a kereszten történt megváltásban, mint ahogy hitt Péter, és ahogy hittek az apostolok, és ahogy hittek hitvalló elődeink, mi is tudjunk erről bizonyságot tenni hitvalló életünkkel, engedelmes ragaszkodásunkkal, és azzal, hogy Istentől kapott erővel kitartunk mellette, és hirdetjük az ő nagy nevét ebben a világban. Akár meghallják, akár nem hallják, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Isten ezt bízza ránk, a reformáció kezdete után 500 évvel folytassuk tovább. Úgy, ahogyan Krisztus elindította, mindig hozzá menjünk vissza, mindig tőle nyerjünk útmutatást. Adjon mindannyiunknak, ami Istenünk ehhez elég erőt, bátorságot, hitet, kitartást. Ezen a napon, holnap és minden napon. Ámen. Az ige hirdetésre válaszul énekeljünk. A 392. dicséret első és második versével tegyünk bizonyságot a mi hitünkről is, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, előtted hajtunk fejet ezen a napon is, hiszen tőled kaptunk mindent, tőled kaptuk az evangéliumot, tőled kaptuk az életünket, és mindazt, amivel rendelkezünk. Tőled kaptuk a szeretteinket, és mindazokat, akik körülvesznek bennünket. Urunk, tudjuk, hogy tőled kapjuk a küldetést, és tőled kapjuk a feladatot is. Légy segítségünkre, hogy igen tudjunk mindenre mondani, hogy el tudjunk köteleződni melletted, hogy hozzád tudjunk ragaszkodni, hogy imádságban és igehallgatásban és cselekvésben, minden tekintetben a te akaratodat kövessük. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy sokszor megtörténik, hogy mintha kialudna ez a mécses. Valójában te szólsz, de mintha mi nem hallanánk. Mintha eltévednénk, minthogyha valami vonzana bennünket, és megfeledkeznénk rólad úgy, ahogyan nem feledkezhetnénk meg. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy a vétkeink ellenére is kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Köszönjük, hogy mellénk állsz, és megtartasz bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy légy ott mindazokkal, akik keresik az utat, akik nem találtak még rá erre a mécsesre. Légy segítségül, hogy ne csak mi magunk lehessünk a tieid, hanem a szeretteink, a családtagjaink, akik nem ismernek téged, akik hallják, de nem értik a te igédet, akiknek nem jelent egy-egy bibliai idézet olyan csodálatos örömöt, mint amit nekünk jelenthet a te kegyelmedből. Urunk, értük, imádkozunk, hogy mindig tudjuk őket úgy szeretetben hordozni, megtaláljanak téged, és hogy te is rájuk találjál, és hogy ők is velünk lehessenek ebben a közösségben. Köszönjük a közösséget. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy nem csak egy gyülekezetben, hanem évről évre együtt is emlékezhetünk és imádkozhatunk. Urunk, köszönjük a csodát, hogy van ez a két gyülekezet. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből lehetnek ezek az utóbbi évtizedek. A te igéd az, ami megtartott bennünket. Segíts, hogy ehhez ragaszkodjunk. Segíts, hogy emellett kitartsunk. Segíts, hogy itt, ennek a kerületnek az északi részén mindig rád tudjunk mutatni. Hogy a te nevedet hirdethessük mindenki számára. És segíts, hogy mindig a te igéd követői legyünk. És ne másra figyeljünk, hanem a te útmutatásod szerint éljünk. Urunk, így hozzuk eléd magyar református egyházunknak az életét. Te is látod, hogy milyen könnyű eltévedni arról az útról, amit te kijelöltél. Hogy mennyi csábítás van, hogy inkább a világhoz igazodjunk, és ne a te igédhez. Adj nagyobb hitet mindazoknak, akik döntéseket hoznak. Adj nagyobb hitet lelkészeknek, presbitereknek, hogy kitartsanak melletted, és a te igédhez, kijelentésedhez, és megváltó Úrunkhoz ragaszkodjunk. Kérünk, Urunk, nem csak a Magyarországon élő reformátusokért, hanem minden magyar testvérünkért is. Hadd hozzuk különösen is eléd ezekben az időkben a kárpátaljai magyarokat, nekiktől el akarják venni a nyelvüket, el akarják venni az identitásukat. Segíts, hogy ne legyünk érzéketlenek, hogy tudjunk értük imádkozni és könyörögni, és ne feledkezzünk meg róluk. Urunk, kérünk téged, hogy te legyél az ezután is, aki megtartasz bennünket. Kicsinyek vagyunk, de tudjuk, hogy ha te velünk vagy, senki sem lehet ellenünk. Erős Isten, te légy a mi egyházunknak, egyházainknak és magyar népünknek erős vára. A te kegyelmeddel védj körül bennünket, áldj meg és kísérj el az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Hallgass meg. Amen.